Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Farkasok mentették meg a Yellowstone Parkot. Még sincs alfahíma farkasoknál. Szupergyors űrszonda hozhat mintát egy naprendszeren átszágódó csillagközi objektumról. Két expedíció vizsgálja majd a Vénuszt. Növelheti a nyári csapadék mennyiséget az erdőtelepítés. Hatásos lehet a fényterápia a depresszió ellen. Sikeres volt a világ első koponyacsont és fejbőr átültetése, és öngyógyító repülőgépszárnyat fejlesztettek. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt jöjjön egy aktuális téma a labdarúgó EB-hez kapcsolódóan. Asztrofizikusok segítik a labdarúgókat. Évek óta bevált gyakorlatnak számít a jó anyagi helyzetben lévő futballklubok körében, hogy a lejátszott mérkőzéseiket egyszerre több kameraállásból is rögzítik, és a videófelvételeket számítógépes segítséggel elemzik. Ez az optikai követés, amely során lényegében a teljes meccset, annak minden mozzanatát, nem csak a labda közelében lévő, hanem az összes játékos minden egyes mozdulatát automatizált módon számítógépre viszik, adatbázisokban rögzítik és statisztikai elemzéseknek vetik alá. Ám hogy melyik klub mit képes kezdeni az aprólékos munkával felhalmozott hatalmas és szerteágazó adathalmazaival, az már messze nem triviális. Az összegyűjtött információ optimális hasznosításához komoly szakértelem és technikai háttér is kell. A feladathoz a nagy adatbázisokban való adatbányászatban, a gépi tanulásban és a mesterséges intelligenciában járatos, rendkívül speciális tudással bíró szakemberekre van szükség. A fizikusok, különösen az asztrofizikusok ide tartoznak. Amikor az angol első osztályú fociliga egyik élcsapata ez év januárjában az adatelemző csapatába vezetőként szerződtette Laurie Shaw asztrofizikust, akkor a szakember egy olyan gárdába került, ahol már több fizikus és asztrofizikus is dolgozott. És természetesen nem ez az egyetlen angol klub, ahol csillagászokat is alkalmaznak ilyen speciális felkészültséget igénylő feladatokra. Napjaink futballjának kiélezett küzdelmeiben bármely kicsiny focipályán kívülről jövő plusz segítség jelentős előnyhöz juttathat egy-egy csapatot. Az adatelemző részlegek szakemberei, ezért az edzőket segítve, meccseket, játékszituációkat is szimulálnak, hogy megtalálják az adott játékhelyzethez tartozó legjobb taktikát. Egy labda és 22 bonyolult rendszer szerint viselkedő játékos modellezése érthető módon óriási gépigényű számítási feladat, míg a szimulációk eredményeinek értelmezése komoly szakmai feladatot jelent az elemző csapat tagjainak. A modern adatvezérelt megfigyelési asztrofizika is éppen ilyen kihívások elé állítja a kutatókat. Asztrofizikusok segítik tehát a labdarúgókat, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk, farkasok mentették meg a Yellowstone Parkot. Egy tudós csoport 1995-ben visszaszoktatotta vadonba néhány farkast a Yellowstone Nemzeti Parkban. A 8 szürke farkast a kanadai Jasper Nemzeti Parkból vitték az Egyesült Államokba, és a következő év végéig még 23-at telepítettek be. A park meghálálta az állatok jelenlétét. A fák gyorsabban növekedtek, a természetes állatpopuláció megnövekedett, és még a vizek folyása is megváltozott. De mi közük volt ehhez a farkasoknak? Nos, a táplálkozásukkal aktívan beavatkoztak a park ökoszisztémájába. Hogy hogyan? Rövidesen kiderül a folytatásban. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Farkasok mentették meg a Yellowstone Parkot, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Ott hagytuk abba az előzőekben, hogy 1995-ben 31 állatot szoktattak vissza. Ami a folyamatot illeti, az emberi beavatkozás miatt szinte teljesen eltűntek a farkasok a parkban, nem volt, ami kordában tartsa a jávorszarvasokat. Így az állatok elszaporodtak és lelegelték a fiatal fákat és bokrokat. Ennek nagyon hátrányos hatása volt a park ökoszisztémájára. Eközben a farkasok olyan közel kerültek a kialáshoz, hogy 1974-ben fölvették őket a veszélyeztetett fajok listájára. Miután visszaszoktatták őket a Yellowstone Parkba, egyedül a parkbéli vadászoknak nem tetszett, hogy a jávorszarvas populációt a farkasok a vártnál jobban megritkították. Kétszer annyi példányt ejtettek el, mint ahogy eredetileg várták. De a víz és növényvilág magához tért, és hamarosan tovább gazdagította a park biológiai sokszínűségét. A völgyben, ahová a farkasok bevetették magukat és kiszorították a jávorszarvasokat, a fák magassága éveken belül a háromszorosára nőtt. Rövidesen feltűntek a madarak, amik fészket raktak a fák lombjai között, aztán jöttek a hódok, hogy kirágják a fákat, és a saját kedvük szerint formálják a vízzel borított területeket. A farkasok miatt eltűntek a préri farkasok. Ez viszont kedvezett az egerek és a nyulak elszaporodásának. Emiatt egyre több róka, sas, görény, menyét és ragadozó madár jelent meg a környéken, hiszen nekik ezek voltak a finom zsákmányok, csak addig a préri farkasok elették előlük az összeset. Az állatokra a visszatérő medvék is vadásztak, amiket nem csak a hús, hanem a bokrokról lecsíphető finom bogyók is vonzottak. A legérdekesebb az volt, hogy a farkasok jelenléte, a közvetve is, de a vizek természetét is befolyásolta. Több tavacska alakult ki, stabilabbá vált a folyók medre, és lelassult a talajerózió is. Mivel egyre sűrűbb lett a növényzet, a folyók medre stabilabbá vált, és a hegyekben még a heves esőzések sem mozgatták meg úgy a talajt, mint korábban. Ennyit tehát arról, hogy hogyan mentették meg a farkasok a Yellowstone Parkot, és a folytatásban még mindig maradunk ezeknél az állatoknál, kiderült, hogy még sincs alfahím a farkasoknál. Az általános nézet szerint a farkasok, szürke farkasok falkákban élnek. A falkák komoly hierarchiába rendeződnek, az alfahím vezeti a csapatot, a bétahím a helyettese, a rangsor végén pedig az omegahím található. Ugyanez a rangsor a nőstényeknél is létezik. Ez a vélekedés lassan gyökeresedett meg, de mára teljesen beépült a hierarchiákkal kapcsolatos általános pszichológiával és társadalommal kapcsolatos gondolkodásba. A helyzet azonban, hogy amit eddig tudni véltünk, kissé felületes megfigyeléseken alapul. A vezetőt alfahímnek nevezik, és a ranglétrában sok szint létezik ez alatt, béta, gamma és így tovább. De ilyen rendszer nincs a vadon élő farkasoknál, mondta el Barbara Zimmermann, az Island Norway Egyetem munkatársa. Rámutatott, hogy a rangsort fogságban tartott farkasoknál mutatták ki. A természetben a legtöbb falka mindössze a két szülőből és kölykeikből áll. A felnőttek azért vezetnek, mert egyszerűen ők a falka többi tagjának a szülei is. Az emberi családban sem beszélünk alfahímről vagy béta gyerekekről. Az állati hierarchiákkal kapcsolatos népszerű ismeretek egyik legfontosabb előzménye egy norvég zoológus, Torlif Sjerderup Ebbe 20-as években közzétett kutatása a házi tyúkok közötti csípésrendről. A csípésrend lényege, hogy a baromfiak jellegzetesen a rangsorban alattuk elhelyezkedővel agresszívak, de a felettük állókkal nem. Ezt a logikát követte az alfahím koncepció, amely először Rudolf Schenkel 1974-es munkájában jelent meg. A tudós 10 farkas viselkedését vizsgálta Svájcban, a bázeli állatkertben. A 60-as és 70-es években könyvek sora jelent meg a farkasok társas viselkedéséről, ezek azonban szinte kivétel nélkül a fogságban tartott állatokról szóltak. Még sincs tehát alfahíma a farkasoknál, erről hallottak az elmúlt percekben, a folytatásban pedig irány az űr. Szupergyors űrszonda hozhat mintát egy naprendszeren átszáguldó csillagközi objektumról.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Szupergyors űrszonda hozhat mintát egy naprendszeren átszáguldó csillagközi objektumról. Ezzel folytatjuk a műsort. A NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal szupersebességű űrszondát tervez egy jövőbeli, csillagközi térből érkező természetes kis égitest közeli vizsgálatára, illetve a felszínéről anyagmintavételére, majd a minta földre történő visszahozására. A naprendszerben a Neptunusz közepes naptávolságig elérő képzeletbeli gömbön belül a becslések szerint állandóan mintegy 10 000 olyan kis égitest tartózkodik, amelyek a csillagközi térből érkeztek. Ezek a tejútrendszer valamelyik csillaga körül alakultak ki, majd kikerültek onnan, és elkezdték bolyongásukat a csillagközi térben. A belső naprendszeren egyébként mintegy 7-10 csillagközi eredetű kis égitest haladhat át évente. A naprendszerbe tévedt ilyen kis égitestek zöme csak átszágult a bolygórendszerünkön. Már az eddig megfigyelt és a belső naprendszeren átszágúdó két csillagközi kis égitest is előrevetíti az ilyen égitestek sokféleségét, fizikai és kémiai tulajdonságaik változatosságát, amelyek a kialakulási helyükre és körülményeikre utalnak. Meglátogatásukkal, sőt belőlük anyagmintát véve és azokat földi laboratóriumokban vizsgálva a valószínű születési helyük behatárolása is lehetővé válhat. Most egy ilyen űrprogram megvalósítása céljából a NASA új, előremutató csúcs technológiájú programja keretében egy olyan űrszondás misszió előkészítésén dolgoznak, amely a jövőben egy csillagközi térből a naprendszerbe érkező kis égitest közeli tanulmányozását és a felszínéről anyagmintavételét, annak a Földre történő elhozatalát tűzi ki célul. Az űrprogram neve Extrasolar Express. Az űrszonda radioizotópos elektromos meghajtású lenne, ami lényegében egy ionhajtóműhöz hasonló. Azonban eddig az ionhajtóművet a NASA a belső naprendszerben napelemek által átalakított energiával működtette, de az új csillagközi objektumot elfogó vadásznak már radioizotópos energiaellátás kell a tervezett nagy távolságban történő működéshez. A NASA egy 500 kg tömegű 20 kW elektromos teljesítményű szondát tervez. Az űrszonda energiaellátását és meghajtását egy új technológia, a Chargeable Atomic Battery, rövidítve CAB, vagyis tölthető atomelem akkumulátor adja, amely könnyebben, olcsóbban és nagyobb mennyiségben állítható elő, mint a plutónium -238, amit eddig a naptól távolra indított űrszondákban alkalmaztak. A programban használt hordozó rakétával akár 20 tonna hasznos terhet lehet majd szállítani, míg a csillagközi objektumra vadászó szonda üzemanyaggal és hasznos terhével is 1 tonna alatt marad. A CAB akkumulátorokban nem radioaktív anyagok vannak, amelyeket radioaktív besugárzással aktiválhatnak, vagyis bekapcsolhatóak, és így adott radioizotópok keletkeznek, amelyek az energiatermelő fűtőelemek lesznek. A besugárzás megszüntetésével ki is lehet kapcsolni a rendszert, vagyis egy űrbéli, űrszonda vagy akár földi alkalmazás során egy adott eszköz energiaellátása, meghajtása bekapcsolható. Mivel a csillagközi térből a naprendszerbe érkező objektumok nagy sebességgel és várhatóan a Föld pályasíkjához képest nagy szöggel hajló pályákon mozognak, ezért a Jupiter nagy tömegvonzását fogják felhasználni ahhoz, hogy a szondát a csillagközi vándorhoz irányítsák. Tehát az űrszonda először a Jupitert érné el, és mint a korábbi űrszondák, az óriás bolygó tömegvonzását kihasználva a célobjektum felé venné útját. A szonda a nagy sebessége lehetővé teszi, hogy elérje a csillagközi látogatót. Az is lehetséges, hogy a szonda leparkolna a Jupiter pályájához közel, és csak az alkalmas csillagközi objektum felfedezése után indulna el nagy sebességgel a Jupiter közelébe, onnan pedig módosított pályán a csillagközi kis égitesthez. A misszió teljes időtartama a starttól a mintaföldre való elhozataláig a tervek szerint mintegy 10 év lenne. A küldetés tervezése elkezdődött, a szonda indításának időpontja azonban még nem ismert. És a folytatásban is maradunk még az űrben, két expedíció vizsgálja majd a Vénuszt, hogy melyek ezek, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy két expedíció vizsgálja majd a Vénuszt. A Föld és a Vénusz méret és elhelyezkedés szempontjából hasonlóak, mára mégis roppant különbözőekké váltak. Míg a Földön víz és gazdag élővilág található, a Vénusz száraz és határozottan barátságtalan. habár valamivel közelebb van a naphoz, körülbelül a nap föltávolság 70%-ára, a Vénusz hőmérséklete sokkal magasabb, a felszínén uralkodó forróságban még az ólom is megolvad. A felperzselt tájat kénsabb felhők takarják, mindezt pedig vaskos, főként széndioxid alkotta, a Földinél 90-szer nagyobb nyomású légkör veszi körül. Ilyen nyomáson a légkör már inkább folyadékként viselkedik a felszín közelében, mint gázként. A múltban viszont jobban hasonlíthatott a két bolygó egymásra, a Vénusz felszínén óceánok lehettek. Az elméletek szerint a hőmérséklet megemelkedését, illetve az óceánok elpárolgását üvegházhatás okozhatta. A NASA Discovery programjának legújabb fordulóján kettő küldetést választottak ki, amelyek várhatóan tudományos eredményeikkel és megvalósíthatóságukkal tűntek ki a többi közül. A Da Vinci Plus a Vénusz légkörének összetételét fogja vizsgálni. Fő célja annak kiderítése, hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, valamint annak a megállapítása, hogy tényleg volt-e óceán a múltban a felszínen. A küldetés során egy szonda fog leereszkedni a vaskos légkörbe, vizsgálva nemesgázok és más elemek mennyiségét, hogy kiderítsék, vajon miért ilyen forró a Vénusz a Földhöz képest. A Vénusz amolyan exobolygó a hátsó kertben, objektumnak is nevezhető, melynek segítségével távoli naprendszerek bolygóiról is többet tudhatunk meg. Ha a Vénusz valamikor lakható volt, akkor akár az exovénuszok némelyike is lakható lehet. A Da Vinci Plus méréseivel a lakható világok eloszlásáról, illetve általában a lakható bolygók fejlődéséről is mélyebb ismeretekre tehetünk szert. A Da Vinci Plus egy keringőegységből és egy szondából áll majd. A keringőegység a felhők mozgását fogja tanulmányozni, valamint a felszín összetételét térképezi majd fel a Vénusz hősugárzásából. A tervezett indítás 2030 környékén várható, a szonda lebocsátása előtt pedig kétszer fogja a bolygót megközelíteni. Körülbelül 2 évvel az érkezés után várható, hogy a szondát leeresszék, ami mintegy 1 órán keresztül süllyed majd a sűrű légkörben. A másik szonda, a Veritas, a Vénusz felszínét fogja alaposan megvizsgálni, amelyből a bolygó geológiai fejlődés történetére lehet majd következtetni. A fő cél annak a felgombolítása, hogy vajon miért fejlődhetett ilyen eltérően a két bolygó az évmilliárdok során. A Veritas a Vénusz körül keringve közel az egész bolygóról 3D topográfiai térképet készít majd. Ebből meg lehet majd határozni, hogy vajon zajlik-e napjainkban aktív vulkanizmus, valamint lemezmozgás a bolygón. A Veritas infravörös tartományon is készít majd megfigyeléseket a felszínt alkotó kőzetek azonosításához, valamint annak megállapításához, hogy juttatnak-e vulkánok vízpárát a légkörbe. A Veritas ezeken túl a bolygó gravitációs mezejét is vizsgálja majd, melyből a belső szerkezetére is lehet következtetni. A különböző eszközökkel végzett méréseiből a Vénusz múltjára és jelenleg zajló geológiai folyamataira derülhet majd fény, egészen a magjától a felszínéig. Egyébként az utolsó küldetésnek, amelyet a Vénusz felszínének tanulmányozására küldtek, a NASA Magellan szondájának munkája 1994-ben ért véget. Közel 30 év után tehát nagyszabású tervekkel térünk vissza, a legújabb technológiákkal és eszközökkel felszerelkezve. A cél világos, nem csak a saját naprendszerünk bolygóinak fejlődését és lakhatóságát szeretnénk jobban megismerni, hanem mindezen tudást az exobolygókra is minél inkább kiterjeszteni. A Discovery küldetések a James Webb űrteleszkóppal karöltve bizonyosan sok érdekes információt gyűjtenek a következő években. Ezek után a folytatásban visszatérünk a Földre. Egyik témánk, hogy növelheti a nyári csapadék mennyiséget az erdőtelepítés, a másik pedig, hogy hatásos lehet a fényterápia a depresszió ellen.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy növelheti a nyári csapadék mennyiséget az erdőtelepítés. Egy most publikált tanulmány szerint a mezőgazdasági földterületek erdővé alakítása lehet az egyik legjobb módja az esőzések fokozásának, illetve az éghajlatváltozás egyes hatásai ellensúlyozásának. ahogy arra a tudósok rámutattak, a hőmérséklet mellett a víz elérhetősége az egyik legfontosabb éghajlati tényező. A valós adatok segítségével készített számítógépes modellek alapján a tanulmány szerzői arra következtetésre jutottak, hogy egy reális erdőfelújítási forgatókönyv elegendő lenne ahhoz, hogy a nyári csapadékmennyiség évente 7,6%-kal növekedjen Európában. Mindez azon az elképzelésen alapul, hogy a rendelkezésre álló földterület 20%-át a műholdas térképészeti technikák alapján átalakítják, és az extra eső nem csak magukra az erdőkre esik, hanem szélirányban is. Ez különösen fontos a nyári hónapokban. Az eredmények arra utalnak, hogy az erdősítés jelentős változásokat hozhat a csapadékmennyiség tekintetében Európában. A jó hír egyben figyelmeztetést is takar, a hevesebb téli csapadék intenzívebbé válhat az egész kontinensen, ha ezeket a kijelölt területeket erdővé alakítják. A szakemberek szerint ezt a jövőben alaposan meg kell fontolni. Noha a tudomány többször bizonyította, hogy az erdős területeken általában több eső esik, ennek a mechanizmusait még nem sikerült teljes körűen megmagyarázni. Ebben a tanulmányban a csapat azt feltételezte, hogy az erdők a mezőgazdasági földterületekhez képest megnövekedett felületi érdességgel szintén hatással vannak a légturbulenciára, ami a kicsapódó légtömegek lelassulását és helyben maradását okozza. Az erdős területek a tanulmány szerint télen melegebb, nyáron pedig hűvösebb területekhez vezetnek. Az, amit a fa telepítésekről tudnak, segíthet mérsékelni az elkövetkező években az Európában várható egyre szárazabb nyári hőmérsékleteket, mivel a földgömb is egyre melegebbé válik. A legmeghatározóbb éghajlatváltozási jelzés, amelyre a csapadékkal kapcsolatban számítanak, az a nyári csapadékmennyiség csökkenése, amely várhatóan Európa déli részein, például a földközi tengeren várható. A tanulmány szerint az erdősítés itt is a csapadék növekedéséhez vezetne, ami tehát igencsak erőnyös lenne a klímaváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodás szempontjából. A faültetés tehát mindig is jó ötlet, megköti a széndioxidot, növeli a biológiai sokféleséget és a talajvédelmet is biztosítja. Ennyi tehát arról, hogy növelheti a nyári csapadékmennyiséget az erdőtelepítés. A folytatásban orvostudomány, hatásos lehet a fényterápia a depresszió ellen. A túl kevés napfény összezavarja a biológiai órát. Kutatók megtalálhatták a fényterápia depresszív hangulat elleni hatásosságának okát. Vizsgálataik szerint a kora reggeli órákban az egereknél a fény beindítja a periód 1, röviden per 1 gént, amely a belső óra ritmusáért felel. A Freiburgi Egyetem vezette kutatócsoport eredményeiről az egyik tudományos lap számolt be. A sötét és rövid napok sok embert megviselnek. A túl kevés napfény hatására felborul a belső óra, ami szezonális depressziót okozhat. A negatív hangulat ellen hatásosnak mutatkozott a fényterápia, a mögötte rejlő mechanizmust azonban egyelőre nem tudják teljesen feltárni. A tudósok az éjszaka különböző időpontjaiban fényimpulzusoknak tettek ki egereket, és megvizsgálták az állatok depresszióra utaló viselkedését. Eszerint a fénynek antidepresszáns hatása van, ha virradat előtt 2 órával kapcsolják be. Az alvás ébrenlét ritmusáért felelős agyi régióban aktiválódott a periód 1 gén. Amikor a tudósok kikapcsolták ezt a gént, a pozitív hatás elmaradt. A fényterápia alkonyatkor hatástalannak bizonyult az egereknél. Az embereknél is a kora reggeli órákban mutatott jobb hatást a fényterápia. Hatásos lehet a fényterápia a depresszió ellen, és a folytatásban is maradunk az orvostudománynál. Sikeres volt a világ első koponyacsont és fejbőr átültetése, illetve szó lesz egy technikai újdonságról is, öngyógyító repülőgép szárnyat fejlesztettek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Sikeres volt a világ első koponyacsont és fejbőr átültetése. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A maga nemében első transzplantációt a Houstoni Egyetem orvosai végezték egy 55 éves férfin, akinek a rák okozta súlyos fejsebét kezelték a módszerrel. A férfi 1992-ben vese és hasnyálmirigy átültetésen esett át, de az idegentestek kilöküldését gátló gyógyszerek lágyszöveti daganatot idéztek elő a fejében. Ezután a rák kezelésére alkalmazott sugárterápia miatt nagy seb keletkezett a koponyáján. A seb gyógyulását viszont meggátolták az átültetett szervek kilöküldése elkerülése érdekében szedett immunrendszer gyengítő gyógyszerek. A nyílt seb megléte ráadásul megakadályozta, hogy újabb vese és hasnyálmirigy átültetésben részesüljön. Ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy az új belső szervek transzplantációjával egyidejűleg új koponyacsont és fejbőrt is beültetnek neki. Az egyedülálló műtéthez másfél évig tartott a megfelelő szervek felkutatása. A 15 óráig tartó műtét során tucatnyi orvos és 40 asszisztens ültetett be egy 25x25 cm-es sapka formájú koponyacsontot a páciensnek, és új fejbőrrel fették be a koponya jelentős részét is a homlokától hátrafelé. A férfi rendkívül elégedett az orvosok munkájával. Meglepte, hogy új fejbőre mennyire hasonlít a régire, és mint viccesen megjegyezte, most több a haja, mint 21 évesen. Hollandiában egyébként tavaly egy nőnek majdnem az egész koponya csontját 3D-ben nyomtatott műanyag koponyával pótolták, de a houstoni páciens az első, aki egy másik ember koponya csontját és fejbőrét kapta. Ennyi tehát arról, hogy sikeres volt a világ első koponyacsont és fejbőr átültetése. És a folytatásban következzen egy technikai érdekesség, öngyógyító repülőgép szárnyat fejlesztettek a Bristoli Egyetem kutatói. A végleges modellek 10 év múlva kerülhetnek forgalomba. A kutatók olyan szárnyat akartak fejleszteni, ami hasonlóan gyógyul, mint az emberi test a sérülések és vágások után. Ehhez apró mikrogömböket fejlesztettek, amik szén alapú, de folyékony anyagot tartalmaznak. Ez gyógyítja be a gép szárnyait. Sérülés esetén a parányi mikrogömbök kidurrannak, és a belőlük kiömlő folyadék szinte azonnal megszilárdul, amint kapcsolatba lép egy katalizátorként használt, a szárnyba beépített anyaggal. A reakcióidőt a hőmérséklet is befolyásolja, így a tervezésnél ezt is figyelembe vették. Az új eljárással sikeresen javíthatóak, pontosabban maguktól megjavulnak az apróbb repedések. A méretes lyukak ellen ez sem véd, de a szárnyakon keletkező mikrorepedéseknek is súlyos következményei lehetnek. A módszert nem csak a repülőgépek szárnyain lehetne használni, hanem szénszálas kompozitokhoz is, például biciklivázakhoz vagy szélturbinákhoz. A kompozitokat egyre gyakrabban használják a modern repülőgépek gyártásához, valamint katonai gépek és szélturbinák fejlesztéséhez, de a megúvásuk és javításuk igen bonyolult. Az új eljárással viszont kitolható a karbantartások közti idő, illetve a tervezésnél kevesebb alapanyagot kell használni, anélkül, hogy ez biztonsági kockázatot jelentene. A kísérletek során a begyógyult gép szárnyak sok esetben legalább olyan erősek maradtak, mint az eredetiek voltak. Öngyógyító repülőgép szárnyat fejlesztettek, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!